volt nekem evidens, viszont a Haneke-nek a 90-es években van egy nagyon hasonló témájú filmje, ez az első filmje, a Benny videója, ami Bécsben játszódik, és ott egy nagyon elhanyagolt fiú ellop egy disznóvágással egy ilyen fegyvert, amiben golyókkal, amivel a disznót is leölték, és megismerkedik egy kislánnyal, és megöli. És a szülők erről úgy szereznek tudomást, hogy a fiú az általa az esetről készített videót megmutatja nekik, és úgy döntenek ott is a szülők, hogy ez nem derülhet ki, és az apa eltünteti a holttestet, míg az anya elviszi Egyiptomba nyaralni a fiút. Az a történet sokkal nyomasztóbb, egyrészt nagy hangsúly van a tetten is, mert hogy nem világos, hogy a Benny miért követi el Haneke filmjében a gyilkosságot. Itt viszont a Sós Bálintnál amiatt van bizonytalanságban a néző, hogy mi történt, és emiatt lehet az, hogy mi is hajlamosak vagyunk Sándor nézőpontjából látni a történetet, és nem veszük észre például azt, hogy Sári és a fiú között milyen viszony van, tehát mi történik, és pedig ez egy fontos szála szintén a filmnek, mert ez alapján jobban megérthető, hogy miért zuhant le a kislány a medence széléről. És hogy egy kritikát is mondjak, nekem a Sós Bálint filmjének a zárása kicsit súlytalan volt azokhoz a morális problémákhoz képest, amit felvetett. Gondolok itt az állatkertbe való találkozásra, amiből kiderül, hogy a kislánynak nincsen semmi baja, és egy fura beszélgetésnek vagyunk tanúi, amiben mindenki mindent elfelejtett. Tehát, hogy ez egy számomra egy ilyen fura kérdés maradt, hogy miért ezt az állatot adta a rendező a filmjének, és miért nem sokkal jobban hangsúlyozta ezt a fura szülői elkapást.
Te mit gondolsz arról, hogy miért van egy helyesírási hiba a címben? Mert úgy írják, hogy minden rendben, és nagy emmel, nagy érrel.
Most mondhatnék egy olyan profán dolgot, hogy én is meglepődtem, de a Godardnak is van egy hasonló című filmje, és gondolom a szerzői jogok miatt, de nem. Ezzel is tulajdonképpen, mert hogyha aki megnézi a filmet, az rögtön kontrasztot érez a film címe, és a
cselekmény, gondolom.
A cím között. Uh-huh. Ugye az első jelenet is, amikor a gyerekek már az autóba verekednek, a Hajdú Szabolcs által játszott apa, Sándor megjegyzi, próbáljunk már úgy viselkedni, mintha normálisak lennének. Tehát, mintha ez a minden rendben, ez az apának a szájából sugalná az, hogy bár nagy tragédia történt a családban, hiszen meghalt a felesége, a gyerekek édesanyja, azért mégsem vagyunk elveszve.
Ezt észrevetted egyébként, hogy a Hajdú Szabolcs előszeretettel játszik olyan filmekben, ahol úgy tesz, mintha minden rendben lenne, de valójában semmi sincs rendben.
Igen, a saját filmjeiben, amikor főszerepet játszik, hasonló a karaktereket személyisít meg, és mindezt nagyon-nagyon erős eszközökkel valószínűleg az ő, tehát a filmnek a, az egyik erénye a színészi játék, a, itt a Sárkány Ágoston, Sárkány Ágoston játssza a kisfiút, például neki, ő is egy nagyon erős karakter.
Sáfrány egyébként, nem sárkány. Most nézem itt a szereposztást. Az, akire így nagyon rácsodálkoztunk, a nyomozó, aki ott, ott játszik benne, a nyomozó csaj.
A Kamosi Zsófia.
Igen, igen. Ő egészen, hát nem tudom, egy szívbe markoló jelenség, én olyan kemény, mint a kátszéle. Kicsit féltem már tőle.
Aki tulajdonképpen dramaturgiai szerepe az, hogy kicsit szkeptikus az apának az elmesélt történetével kapcsolatban, és meg is jegyzi, hogy úgyis mindenki fog derülni.
Hát ő a külső szemlélő, az abszolút hideg külső szemlélő. Tehát végül is ő egy ilyen katalizátora volt végül is a fiúnak a vallomástételének. Te láttad egyébként az Ott a kamaszok című filmet? Ott a...
Nem láttam. Még nem láttam.
Az egy sokkal brutálisabb történet nyilván. Akkor majd azt is megnézed, majd meg fogjuk beszélni. Hát köszönöm szépen, Misi. Tudod már, hogy jövő hónapban
igen,
miről fogunk beszélni?
Jövő hónapban én általam nem tudom kimondani rendező, Guang Jinó, aki a legutóbbi filmje a Challengers volt, de ő rendezte a Szólíts a nevemen, vagy a Bigger Splash című filmeket.
Júj, az nagyon jó. Utóbbi
esetében nem tudom a magyar címet, mert ott egy más magyar címet adtak, és neki az új filmjét, a Queert, szeretném ajánlani, ami egy Burroughs regénynek az adaptációja.
Jó van, hát izgatottan várjuk, és köszönjük szépen rendelkezésre állt el. Jövő hónapban
és,
ismét veled ugyanitt.
Elköszönök akkor.
Szia!
Szia! Szia! Szia!
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so far. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep, 'cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja.
2025. március 8-án szombaton a Szkeptikus Társaság egy figyelemre méltó rendezvényt szervezett. A valóság határán, a tények és a tudomány esélyei az álhírek és a konteók világában címmel. Ezen a rendezvényen kiosztották az Orosz László díjakat. Kétfajta díjat is kiosztottak, az Orosz László díjat és az Orosz László életmű díjat. Erről fogunk most beszélgetni a Szkeptikus Társaság elnökével, Pintér András Gáborral, aki... Fun fact, éppen Malajziában. Malajziából beszélget velünk a internet segedelmével. Üdvözlöm! Milyen az idő Malajziában?
Üdvözlöm önöket, meg a hallgatókat is. Hát nagyon meleg van itt, úgyhogy lehet, hogy ezt nem is nagyon-nagyon tárgyalnám ezt a témát, hogy túlságosan hosszan, nehogy aztán itt mindenki elkezdjen irigykedni, hogy a hidegből, vagy a melegből telefonálok a hideg Magyarországban.
Jó, beszéljünk erről az Orosz László díjról. Ki volt elsősorban Orosz László, ezt fontos lenne tudni?
Hát Orosz Lászlóról lehet, hogy a hallgatók is azért többen hallottak már. Ő egy olyan oktatója volt a műegyetemnek, aki hát tulajdonképpen egészen ilyen legendás hírűvé vált. És elsősorban az előadói stílusával nagyon lenyűgözött mindenkit. Nagyon fontosnak tekintett olyan dolgokat például, hogy a fizika alapjaival legyen mindenki tisztában, mert hogy a részleteket már meg lehet tanulni, hogyha az alapok szilárdak. És ezen az alapon nem csak a fizika oktatásában alkotott nagyot, hanem nagyon keményen neki ment az áltudományos nézeteknek. És néha ezt az előadásaiban is beleszőtte egyébként.
És mi adta az apropót arra, hogy egy Orosz László díjat kelljen létrehozni az áltudományokkal való harc jegyében?
Nevezzük hát, küzdelemnek.
Küzdelem, igen. Egy fizikai nem jövő szembe, úgyhogy...
Ezt a néhai Orosz László is nagyon küzdelemnek élte meg. Tehát az egyik oka arra, hogy mindjárt visszatérek arra, hogy miért ott tartjuk fontosnak a díjat, de az, hogy miért őt választottuk, hogy miért őróla neveztük el a díjat, az azért volt, mert nagyon nagy tisztelői voltunk az ilyetén való munkásságának egyrészt, egyébként pedig tagja volt a Szkeptikus Társaságnak, tehát őt megbecsült tagja volt a Szkeptikus Társaságnak, és nagyon megrázott minket a halála a 2023 végén. Szóval egyértelmű volt, hogy amikor ezt a díjat megalapítottuk, akkor róla nevezzük el. Hogy miért gondoltuk fontosnak a díj megalapítását, az annak két oka van. Az egyik, hogy nagyon fontosnak tartjuk, akármilyen tevékenységet is végez valaki, az áltudományokkal, ilyen áltudományos nézetekkel, konteókkal, álhírekkel kapcsolatos felvilágosítás tekintetében. És szerencsére nagyon sokan van benne Magyarországon is, akik ilyenekkel foglalkoznak, de úgy éreztük, hogy ők ezért a tevékenységét ritkán kapják meg az elismerést, a figyelmet, azt a figyelmet, amire úgy igazán érdemesek lennének. És ezért úgy gondoltuk, hogy ezzel megpróbálnánk ezzel segíteni. A másik pedig az, hogy egyébként van nekünk egy másik díjunk, ami hát tulajdonképpen egy inkább aféle ciki kategóriájú díj, ahol hát a laposföldi díjnak nevezzük, amit már négy egymás utáni évben osztottunk ki. És hát ez tulajdonképpen arról szól, hogy arra próbálok meg felhívni a figyelmet, hogy milyen áltudományos nézetekkel, átverésekkel találkozunk, és kik azok, akik ezeket propagálják. És hát ha már négy évente, vagy évente kiosztjuk már négy éve a Laposföld díjat, most már úgy gondoltuk, hogy itt az ideje annak, hogy a pozitív elismeréssel is előálljunk.
Tehát, hogyha jól tudjuk, illetve hát jól tudjuk, mert itt van előttem a sajtóanyag, ez egy első alkalommal kiosztott díj.
Igen.
Tehát ezt most alapították, és ebből is ugyanígy egy hagyományt fognak csinálni.
Ez a terv. Igen, az a terv, hogy ezt minden évben ki fogjuk osztani a következőkben, igen.
Jó.
Hiszen nagyon sok olyan ember van, akit szeretnénk elismerni ezért a munkásságukért, amelyet, hogy mi is igyekszünk ugyanezt csinálni.
Jó. Akkor beszéljünk arról, hogy ki volt az, aki idén a Laposföld díjat, és ki az, aki idén az Orosz László díjakat kapták.
Hát a Laposföld díjat azt idén még nem tudjuk, hiszen a Laposföld díj kampányunk az április 1-én indul az első körrel, ahol majd jelölni lehet.
És akkor ez interaktív, tehát mi is küldhetünk be esetleg javaslatot.
Abszolút. Erről is fogunk természetesen sajtóanyagot kiküldeni, és ott lehet majd lesz egy link, ahol fogadjuk a jelöléseket, és aztán utána egy második körben a nagy közönség számára szavazást is kiírunk a beérkezett és elfogadhatónak ítélt jelöltekre. Tehát nyilván a kritériumoknak meg kell majd felelni, és akkor utána akik ott a legtöbb szavazatot kapják, ők fogják majd április 20, illetve hát kihirdetjük majd, hogy ki az az őt, aki a legtöbb szavazatot kapja, és április 22-én a Föld napján átadjuk a Laposföld díjat. Na most, tehát ez még a jövő zenéje, viszont az idei évben az Orosz László díjat, azt azért végül is ketten kapták, úgy gondoltuk, hogy mivel gyakorlatilag ugye évek óta halasztjuk ezt, hogy mikor fogjuk elindítani ezt a díjat, most már úgy gondoltuk, hogy hát egyszerre kiosztanánk két díjat is, az egyiket mint Orosz László díjat, a másikat pedig mint Orosz László életműdíjat. És az Orosz László díjat azt egy olyan általunk nagyon-nagyon sokra tartott hölgy kapta, akit Tauber Zsófiának hívnak, és aki a Gondolatok egy biológustól című Facebookos blognak a szerzője, aki jelenleg a doktoriát csinálja az Egyesült Királyságban, de egyébként fantasztikus humorral, elképesztően felkészült, tényalapú módon tájékoztatja a nagy közönséget, és bámulatosan népszerűek az írásai.
Igen, én követője vagyok, imádom egyébként. Ír.
Ugye? Ugye? Vagyunk ezzel így egy páran. Igen. És hát emiatt ugye nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezt mi is szeretnénk a nyilvánosság előtt elismerni, ezt a munkásságát. És ugye azért, mert hogy az adja a relevanciáját az ő munkájának a mi szemszögünkből szkeptikusként, hogy nagyon sok kimondottan, gyorsan és káros módon terjedő tévhitet is tulajdonképpen megfogott ezzel az eszköztárral, ezzel a módszertannal, és nagyon közérthetően, nagyon-nagyon szépen, szabatosan, tényleg fantasztikus humorral, de nagyon felkészülten és tényszerűen cáfolt meg pár dolgot ezekből a tévhitekből, és ez egy nagyon-nagyon hasznos és fontos tevékenység szerintünk.
Az életműdíjat pedig kikapta, tehát az Orosz László életműdíjat?
Az életműdíj... Igen. Igen, az Orosz László életmű díjat pedig Boldogkő Zsolt professzornak adtuk, aki a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének a tanszékvezető egyetemi tanára, molekuláris biológus, és hát valószínűleg nagyon sokan ismerik a hallgatók közül is, hiszen ő gyakorlatilag most már közel 15 éve foglalkozik azzal, hogy az áltudományokat leleplezze, hogy vitába szálljon olyanokkal, akik áltudományos nézeteket terjesztenek. Elsősorban a alternatív gyógymódok azok, amik az ő fő területét képezik ilyen szempontból, aminek, hogy úgy mondjam, neki megy, hogy megint csak így egy kicsit az Orosz Lászlóféle attitűdöt próbáljuk meg így behozni, amit ugye ő is alkalmazott annak idején az előadásaiban, és hát Zsolt, Boldogkő Zsolt tényleg nagyon-nagyon sok témát behozott már ebbe a közbeszédbe ezzel, és hát ezért egyébként azért is szerettük volna ezzel az életműdíjjal elismerni, mert egyszerűen úgy gondoljuk, hogy egyébként mindezt ő elképesztő ellenszínvel teszi. Tehát amikor arról van szó, hogy ő megfogalmazza a kritikáit, akkor ezért tényleg elképesztő támadásokban részesül azoknak a részéről, akik ugyebár ezeket propagálják, ezeket a nézeteket.
Igen, elképesztő kommentcsaták szoktak menni egyébként a Facebook oldalán. Én mindig csodálom a hidegvérét, hogy hogyan tudja ezeket úgy lereagálni, hogy közben végig profi marad.
Igen.
Tehát őt is érdemes
igen,
követni,
igen,
én őt is követem. Viszont az feltűnt, hogy most két díjazott, mind a ketten biológusok, tehát a biológia területén tevékenykednek. Ez azért van, mert most nagyon elburjánzottak ezek a konteók kifejezetten a biológia területén?
Valószínű, és egyébként volt ez a rendezvény, amit az egész díjátadó körét csináltunk. Tehát, hogy igazából az volt az egyik lényege, hogy megcsináljuk ezt a díjátadást, de ez ne csak egy díjátadó esemény legyen, hanem akkor már tartsunk egy konferenciát, vagy hát egy legalábbis nem neveztük konferenciának, hogy lehetőleg azért ne ijesszünk el senkit sem, de ott például beszéltünk is erről, hogy elképesztő változásokon ment át az, amit mi is csinálunk. És egyébként egy kicsit mi meg is torpantunk a COVID idején, mert annyira gyorsan zajlottak az események, hogy nagyon nehéz volt védelmünkbe venni bizonyos nézeteket, tudományos nézeteket, mikor láttuk, hogy azok is hogyan változnak viszonylag gyorsan. És ugyanakkor viszont voltak olyanok, mint amilyen például Tauper Zsófi is volt, aki kimondottan ebben az időszakban kezdte el a tevékenységét, és ez elképesztően fontos volt. És nagyon-nagyon más most már ez a mi tevékenységünk is, mert amikor elkezdtük az egész szkeptikus mozgalmat, akkor gyakorlatilag olyan dolgokkal kellett szembeszállni, mint az UFO-k, meg a boszniai piramisok, meg az ilyen hasonló dolgok, meg a távgyógyítók. Tehát, hogy olyan dolgokkal, amiket viszonylag könnyű volt megfogni, és lehetett próbálni érdemben elmagyarázni, hogy ezek miért áltudományos nézetek. Most már sokkal nehezebb a helyzet, mert egyrészt a tudomány is elképesztő tempóban működik. Ez a tempó, ez azt eredményezi, hogy nagyon nehéz napra késznek lenni, és a másik pedig az, hogy miközben egyre mélyebb tudásunk van egy csomó mindenről, ami ebből lecsorog a közbeszédbe, az nagyon sok félreértésre ad okot, és ezek meleg ágyai a teljesen elburjánzott és elfajzott nézeteknek ezekkel a témákkal kapcsolatban.
Mondja, a mesterséges intelligencia az hozzátett vagy elvett ebből a dologból? Tehát, hogy hasznos abból a szempontból, hogy kevesebb lesz a mindenféle félreértés, vagy félremagyarázás, vagy szándékos ferdítés, vagy tisztulni fog?
Sajnos az a meglátásunk, hogy egyelőre nagyon nem a tisztulás irányába megyünk. Tehát sajnos jelen pillanatban inkább az van, ugye lehet, hogy más is találkozott már, lehet, hogy önök is találkoztak már ezzel, hogy néha előfordul, hogy ezek a generatív mesterséges intelligenciák, illetve ezek a nyelvi modellek egyszerűen halucinálnak. Tehát, hogy például ugye a nyelvi modelleknél nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy ezek alapvetően nem információforrásként működnek, hanem ők hozzáférnek egy csomó információhoz, de alapvetően a kommunikációra lettek kifejlesztve. És elképesztő dolgokat lehet vele csinálni, viszont nagyon-nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy például, ha valamiről nincs információja, az nem biztos, hogy azt fogja mondani, hogy nincs róla információja, hanem Amit úgy nagyjából össze tud rakni, és egy nyelvi modell alapján ebből ki tud gömbölyíteni valami választ, akkor ki fog gömbölyíteni egy választ. Ilyen szempontból egyébként elképesztő, hogy mennyire úgy működik, mint az emberek. Tehát, hogy mi is hajlamosak vagyunk ilyet csinálni.
Hát a rossz tanár is ilyen egyébként.
Pontosan, pontosan. Igen. Vagy az én esetemben az idegenvezető. Tehát, hogy én szoktam is olyat mondani, hogyha valamit megkérdeznek, és nem tudom, akár ezt szoktam mondani, ezt nem tudom, majd utána nézek, de néha így hozzá is teszem, hogy a magára valamint adó idegenvezető ilyenkor beszokott kamúzni valamit, de én nem.
Én azt tapasztaltam, mert
úgy gondolom, hogy ez nem felelős hozzáállás.
Én is így gondoltam, hogy ez nem tisztulni fog, hanem még koszosabb lesz a mesterséges intelligencia jóvoltából, hiszen ott már képeket is oda lehet hazudni, vagy szóval, hogy egészen megdöbbentő a dolog, de amit mondott, hogy hallucinál, meg kicsit segít magán, de nem, utána nem érzi azt, hogy ez így nem jó. Én ezzel szórakoztam, hogy mit fog csinálni, amikor én rápirítok. És
igen, amikor így közöljük vele, hogy
igen, hogy ez nem stimmel,
ami nem valós.
Igen, pontosan. Igen. És akkor azt mondta, hogy nagyon röviden, hogy sorry.
Igen. Hát azért hozzá kell tenni, hogy egyrészt ugye például ebben limitációt jelenthet az, hogy amikor tréningezik, amikor etetik az információkkal, hogy gyakorlatilag tanuljon ez a rendszer, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen merítése van. Most már ugye vannak olyan viszonylag nyitott rendszerek, amik hozzáférnek elképesztő mennyiségű információhoz. Na most egyelőre az, aminél úgy tűnik, hogy már vannak nagyon jó változások és nagyon jó irányok, de még nem tökéletes, hogy kritikusan dolgozza fel a rendelkezés álló információkat. És nagyon szeretnénk egyébként majd egyszer egy olyan beszélgetést is összehozni, mert itt ugye ezen a rendezvényen a tudománykommunikációval foglalkoztunk, az álhírekkel, áltudományokkal teli világban, de kimondottan nagyon az AI-ra nem mentünk rá. És azért vannak Magyarországon elég jelentős szakértői ennek a területnek, akikkel ezt jó lenne kicsit részletesebben megvitatni, de alapvetően nekünk is, tehát amiket most elmondtam, mint nagyjából ezek a tapasztalataink, lesz, tehát azért van benne remény. Tehát látjuk azt, hogy meg lehet tanítani ezeket a rendszereket tényleg kritikusan szemlélni, és ráadásul, hogyha alapvetően a kulcsszavak között, tehát amikor megpróbálunk valamit legeneráltatni vele egy tartalmat, és mindezt megfogalmazzuk azt az elvárásunkat, hogy kritikusan elemezve legyen szíves ezt biztosítani számunkra, akkor azért úgy egészen jó dolgokat tudnak meg kihozni ebből.
Mit lehet kezdeni ezekkel tehát azokkal az emberekkel, akik ezt az AI által generált tényleg ilyen hallucinációkat kritika nélkül fogadják? Hát mert én is sokszor belefutok abba, hogy a Facebookon tovább osztják azt, hogy csodálatos természet, 6 felkiáltójel, és egy ilyen nyilvánvalóan mesterséges intelligencia által előállított, teljesen képtelen videós tartalom a természet. Úgymond a természetről, mely baromság. Mit lehet velük kezdeni? Tehát meg lehet-e őket szólítani a szkeptikusok eszköztárával?
Akkor nem győznék, hát annyi ilyen van.
Alatt. Igen, ez az egyik, tehát hogy azért kapacitás hiány az komoly van, de a szkeptikusok eszköztárából az egyik dolog, ami ebben a tekintetben nem nagyon szokott működni, az, amit hagyományosan a szkeptikusok csinálni szoktak, vagy szoktunk, ez a nyílt szembesítés alapú kritika. Ez általában nem nagyon szokott menni. Aki már valamilyen álláspontra helyezkedett, általában nagyon nehéz abból kizökkenteni. Ez az egyik, a másik pedig, hogy azt elismerni, hogy ezt én nagyon megettem, pedig nem kellett volna, azt azért nagyon kevesen teszik. És ez egy emberi tulajdonság, ezzel egyszerűen számolni kell. Ami a legjobban működik, és ezt is megbeszéltük egyébként ezen a rendezvényen többek között, az IDEA alapítványnak az egyik munkatársa, Timár Borbála volt velünk, aki pont ilyen kritikai média műveltség fejlesztéséről, kapcsolatos programokról beszélt. Ezek nagyon-nagyon fontosak. Tehát a legfontosabb az, hogy először is, nem azt mondom, hogy el kell engedni azokat, akik már idősebbek, de hogy a legfontosabb megfogni azokat a fiatalokat, akiknek a gondolkodásmódja még nagyon képlékeny, és még nagyon sok minden befolyásolni tudja. Tehát akár a középiskolai korosztály. Őnáluk, hogyha van egy, úgy hívják ezt a pszichológiában, a szociálpszichológiában, hogy ez az inokulációs elmélet, hogy ott is létezik egy olyan, hogy mint amikor vakcinát használunk különböző betegségek megelőzésére, hogy ha megtanítjuk őket arra, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel vernek át bizonyos témákban, akkor amikor konkrétan találkoznak a valós álhírrel, akkor most a valós álhír alatt ugye azt értem, ami élesben megy, tehát hogy álhírként terjed, de